Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istenek ígéjét, amely által szól hozzánk a mi örökkévaló Úrunk, és üzen nekünk ezen a vasárnapon az ő szent lelkének jelenlétében. Ezt az igét pedig írva találjuk a Jónás próféta könyvében, annak 4. fejezetében. Istenek szent ígéjét Jónás próféta könyvéből, a 4. részből olvasom, kérlek hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. És igen rossznak látszik ez Jónás előtt, és megharagúvék, könyörge azért az Úrnak, és mondá, kérlek, Uram, vagy nem az valaja az én mondásom, mikor még az én hazámban voltam, azért siettem, hogy Tarziszba futnék, mert tudtam, hogy te irgalmas és kegyelmes Isten vagy, nagy türelmű és nagy irgalmasságú, és a gonosz miatt is bánkódó. Most azért, Uram, vedd el, kérlek, az én lelkemet én tőlem, mert jobb meghalnom, mint sem élnem. Az Úr pedig mondá, avagy méltán haragszol-e? Majd kiméne Jónás a városból, és ül le a város keleti része felől, és csinál ott magának hajlékot, és ül le az alatt az árnyékban, amíg meglátná, mi lészen a városból. Az Úristen pedig egy tököt rendele, és felnőve az Jónás fölé, hogy árnyékot tartson a feje fölött, és megoltalmazza őt a hévség bántásától, és nagy örömmel örvendezik Jónás a tök miatt. De másnapra férget rendele az Isten hajnalköltekor, és megszúrá azt a tököt, és elszárad a, és lő napköltekor, hogy tikkasztó keleti szelet rendele az Isten, és a nap rátűzött a Jónás fejére, és ő elbádjada. Kívána azért magának a halált, és mondta, jobb halnom, mint élnem. És mondta az Isten Jónásnak, avagy méltán haragszol-e a tök miatt? És mondta, méltán haragszom, mint halálig. Az Úr pedig mondta, te szánod a tököt, amelyért nem fáradtál, és amelyet nem neveltél, és amely egy éjjel támadt, és más éjjel elveszett. Én pedig ne szánjam Ninivét, a nagyvárost, amelyben több van 12x10 000 embernél, akik nem tudnak különbséget tenni a jobb és bal kezük között, és állat is sok van. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, a Jónás könyve a Bibliából talán sokaknak ismerős, éppen az irodalmi beágyazottság révén, amely nekünk magyaroknak megadatott, Babits Mihály híres nagy költeménye révén. Azonban tudnunk kell, hogy nem egy klasszikus prófétai könyv, mindössze 4 fejezet van benne. És ez a 4 fejezet is, vagy ebben a 4 fejezetben a próféta életének egy nagyon rövid életszakaszát látjuk. Benne személyesen megélt, hogy így mondjam, küldetés kudarcot, mert Jónás így éli meg. És aztán egy pozitív végkifejletet olvasunk a könyv végén, hogy Isten megtérésre hívó szavára, amelyet Jónás egy tömör mondatos prédikációban mond el, megtérnek a niniveiek, először a nép látható módon gyászt tartanak, aztán a király is, és azt mondja, hogy tartsunk bűnbánatot, hát ha az Istennek az előre beígért haragja mégiscsak elfordul rólunk. A könyvnek különös időszerűséget adott akkor, amikor megszületett a Krisztus előtti 5.-4. századnak a fordulóján, hiszen az Isten népe között Izraelben nagyon erős volt az a tendencia, hogy bezárkózzanak. És abban a teológiai, vagy olykor teológián kívüli megalapozottságban éljenek, hogy ők egyedül csak az Isten választott népe, és Isten senki másra nem viselhet gondot, nem szólhat az ő választott népén kívül másoknak, és más népnek nincs is lehetősége megtérni, és Isten útján járni. És ekkor születik meg ez a könyv, mint egy teológiai válaszként. Egy kicsit az ókori bölcsesség irodalom jegyeit hordozva magán. És érdekes módon szól hozzánk is, testvéreim, hiszen nagyon sokszor a hívő emberek önmagukat nagyon kiválasztottnak tudók, hajlamosak arra, hogy az Isten kegyelmét csak önmaguk számára vindikálják. És azt mondják, hogy a mi számunkra van kegyelem, és aki kívül van rajtunk, az mind el fog veszni. Ismerjük ezeket a szektás tanításokat, és ismerjük néha azoknak az embereknek, akik önmagukat ilyen nagyon megtértnek, gondolják és mondják ki, hogy ők a kizárólagos birtokosai az isteni kegyelemnek. És ebben a kizárólagosságban pedig bezárkóznak. És aztán, ahogy olvassuk ezt a könyvet, én minél többször olvasom, testvéreim, annál inkább felfedezem mögötte azt a humort, Istennek azt a szelíd humorát, amivel jelen van a világban, mihez mi nem szoktunk hozzá, hiszen mi az egész keresztény létünket is ebbe a komolyságba, nyakik feketébe, meg nem tudom miben tudjuk elgondolni. És ott van ebben a könyvben Istennek az a szelíd humora, az a pici ilyen fricskázó cinizmus Jónás irányába, az ilyen öntelt emberek irányába, amivel megpróbálja elvezetni Isten mégiscsak arra az igazságra, amely miatt aztán, így olvastuk a mai igében, megharagszanak. És itt a negyedik részben, amit hallhattatok az ige felolvasása rendjén, Jónás mint egy summázza az ő életét, mikor ugye a harmadik részből hallottuk, hogy arra az egymondatos prédikációra, amit Jónás elmond, el szoktam gondolkodni, testvérem, hogy bejönnék ebbe a templomba, és mondanék egymondatos prédikációt, és azt mondanám, hogy ámen, mit gondolnátok róla? Jónás bement Ninivébe, és azt mondta, még 40 nap és elpusztul Ninive. Ámen. Legalább azt, hogy nem készült tiszteltes. Szóval ennyi volt az ő prédikációja. És aztán kiment a városból, és láss csodát, megtér Ninive, és megtér Ninivének a királya. És ő adja ki a rendeletet, hogy menjünk, tartsunk bűnbánatot, hát ha az Isten haragja, elfordul rólunk. És akkor Jónás összegzít a negyedik részben, ahogy azt hallhattuk, ugyamint már említettem. És azt mondja, hogy Uram, hát én most már tudom azt, hogy milyen jól tettem, amikor nem mentem azon az úton, ahová te küldtél Ninivébe, hanem elmentem Tarziszba, felültem a hajóra, aztán igaz, hogy rossz volt ott a Cetnek a gyomrába, de én azért már ott kezdetben sejtettem, hogy valami veled nincs rendben, mert te igen nagy irgalmasságú Isten vagy. Hát te még az ilyen bűnösöknek, mint a ninivéiek, ezeknek is megbocsájtasz. Gyanítottam, azért mentem el, hogy ne hirdessem nekik a bűnbocsánat szavait. És aztán mégiscsak rájön valahol mélyen, hogy nem kerülheti ki a prófétai sorsot. És aztán elmondja ezt a már idézett egymondatos prédikációját, semmit sem fűzve hozzá. És őszintén, testvérem, ebben a prédikációban nem sok lelkigondozói jelen volt azért, valljuk meg őszintén, még 40 nap és elpusztul Ninive. És várja, hogy mi lesz. Beteljesedik majd ennek a prédikációnak az igazsága. Azt olvastuk, hallottátok, hogy felment a Ninive fölötti dombra, leült, valamit összetákolt magának, és leste, hogy na, mikor jön az égből az a tüzes valami, ami elpusztítja Ninivét. És aztán azt kellett látni a cserébe, hogy megszaggatják a ruháikat, bűnbánatot tartanak, és maga a király, az új asszír király áll ennek a bűnbánatnak az élére, és azt mondja, bánjuk meg bűneinket, hát ha elfordítja Isten az ő haragját mi rólunk. A várossal nem történik semmi. Jónás nagy bánatára. És a városban viszont nagyon sok minden történik. Emberek térnek meg bűneikből. Maga a király, aki élére áll ennek a bűnbánatnak. Az ige annak ellenére hat, hogy az, aki elmondta, nem hitt benne. És testvérek, ez nagyon sokszor van így, és igazából nagyon nagy vigasztalás a keresztény reménységre, az Isten népének jövőjére nézve, hogy az Isten igéje néha annak ellenére is hat embereknek az életében, hogy azok, akik elmondják ímmel, ámmal, néha nagyobb bizonyossággal, vagy éppen nagy bizonytalansággal, ez az ige hat. Még akkor is, hogyha sokan közülük a saját igazságukról már azok, akik mondják, vannak meggyőződve. És nagyon sokszor azért látja az ember az Isten dolgait, hogy így mondjam, nem Isten szerint, mert a saját oldaláról, a saját igazságérzete felül tekint a világra és az Isten dolgaira ebben a világban. Ma úgy gondolják, testvéreim, és az egyházon kívül nézzétek meg, így van a világban, hogy az Isten nem lehet istenibb az ő humanitásuknál. Szóval mi nem hiszünk, de olyan jó emberek vagyunk, hogy az istenes emberek, meg maga az Isten se lehet ennél jobb. Ez egy mély meggyőződés a mai társadalmunknak. És ebből a perspektívából nézik a világot. És nem veszik észre, hogy vagy nem akarják tudomásul venni, hogy az Isten útjai azok nem emberi utak. Az Isten lehetőségei nem emberi lehetőségek egyéneknek és közösségnek az életében. És bedőlnek annak az önbecsapásnak, hogy Isten az ő istenségében nem tehet olyant, ami ellene van annak az igazságérzetnek, ami mélyen áthatja a gondolkodásomat és az értékrendemet. És nagyon kevesen hisznek abban, hogy az igének, az élő igének hatása van. Úgy van hatása embereknek az életére, ahogy mi emberileg nem tudjuk elgondolni. Valahol mélyen ott van a tudás. Jónás életében ott van, meg is vaj. Azt mondja, Uram, hát én tudtam, hogy te nagy irgalmú Isten vagy, de hogy ekkora, azt azért nem. Ugye az egész nagy bűnös Ninivének meg akarsz tekem, meg is fogsz kegyelmezni. Szóval tudjuk Istenről, hogy sok mindenre képes, de akkora, hogy még a leggonoszabbnak is bűnbocsánatot kínál, azt azért nagyon nehéz elfogadni, mert mi valami igazságtételt várnánk az életünkben, itt, valósan a Földön. Nagyon sokszor az ember az igazságot, kimondom ezt a szót nehezen testvére, bosszút vágyva ott állnak, és azt szeretnék, hogy az Isten végre már mutassa meg ebben a gonosz világban, hogy odavág a rosszaknak, és valami jutalmat ad a jóknak, és akkor látjuk, hogy érdemes az Isten követni, hiszen olyan szépen feketén-fehéren le van írva ez a világ. És azt látjuk, hogy nem ez történik. Tapasztalatunk az, hogy bizony a gonoszaknak néha nagyon jól megy, és sokáig jól megy, és úgy lépnek ki olykor ebből a világból, hogy gonoszságuknak látszólag semmi következménye nincs, és ennek a fordítottja is igaz, hogy valaki igazságban, vagy igaz emberként legalábbis emberi mércével mérve leéli az életét, és valahol ennek a jóságnak, szeretetnek nincsen jutalma. És bántja ez az ember igazság érzetét. Mert szeretnénk, hogy a jók jutalomba részesüljenek, a gonoszok pedig büntetést kapjanak. És akkor Jónás is ezt szerette volna. És akkor ennek az ítélkező Jónásnak az életébe különös módon, hogy idézem vissza, egy elegáns humorral belép az Isten, tákol magának ott fent, Ninive fölött az oldalban valami vikillót, a gyerekeink kicsik voltak, azt mondták, hogy vikilló, mert annak a vikilló nem volt értelme, de a lónak igen. Szóval tákolt valami alkotmányt ott magának, behúzódott oda, és várta, hogy mikor jön a pusztulás Ninivére. És az Isten gondolt egy nagyot, és egyik éjszakáról a másikra viradólag egy növényt növesztett, az új fordítások így hozzák, hogy egy ricinus bokrot, Károlyi Gáspár még töknek fordította, Minden esetre egy növényt, egy bokrot növesztett egyetlen éjszaka alatt, és mikor eljött a következő reggel, ott a ninivei hőségben nagyon jól esett Jónásnak, hogy kijöhetett a vityillóból is, beült ennek a bokornak az árnyékába, és hűsölt. És aztán a következő napra az Úristen egy aprócska férgecskét elküldött, megszúrta ennek a bokornak a tövét, és egy nappal később pedig elszállt. És Jónás nagyon dühös lett. Mert ugye az Isten még déli szelet is küldött, oda olvasok a Szentírásban, elbágyadt teljesen. És akkor oda megy Isten, és megkérdezi, hogy Jónás, szerinted te méltán haragszol? Ez a növény miatt, amelyik egyik napról a másikra felnőtt, árnyékot tartott, és egyik napról a másikra pedig el is száradt. És azt mondja Jónás volt energia benne azért, azt mondta, uram, mint halálig méltó haragszom. És akkor azt mondja, te bánkódsz valamin, aminek a hasznát a te életedben is érezted. És nem tettél te érte semmit. Igaz, hogy másként, de nem érzed, hogy kaptál valami ajándékot a te életedbe? Mert az a bokor, amelyik felnőtt és hűs tartott neked, az a te életednek pont olyan ajándéka volt, mint a niniveieknek a kegyele. Te azért nem tettél semmit. Te megkaptad. Te, aki elfutottál a küldetésed elől, aki nem akartad elmondani a megtérésre hívó szót, te, aki nem hittél a saját szabadnak, illetve az Isten igazságának erejében. És látod, ilyen a kegyelem. Az Isten adja, és ezt vissza is tudja venni. De a te életedben is ott van valami ajándék. Testvéreim, az örök haragvás, lehet haragudni a bűnre, és lehet haragudni emberekre, és lehet haragudni a világra, és arra a helyzetre, amiben élünk, de az nem vezet sehová. És a világ igazságtalanságára is lehet haragudni, és szóvá lehet tenni. Legfennebb elvezet ez az örök belső békétlenséghez, és az ember már nem tudja, hogy a belső békétlenségből fakad-e az ember haragja, vagy éppen a harag viszi az emberbe mindig be ezt a belső békétlenséget. De az Isten sokszor meg nem értett szeretete embereket, életeket, városokat, tömegeket, embertömegeket tud megmenteni. És ennek a szeretetnek jelentősége pontosan az, hogy aztán meglátszik valakinek az életében. Talán olyan embernek az életében, vagy olyan embereknek az életében, akikről mi soha nem gondoltuk volna. Ma imádkoztunk. De a tegnapi napon történt, hogy Felsőőrön 27 esztendő után egy magyar származású református lelkipásztort iktattak be újra. Aki két nyelven prédikál, de mégiscsak fontos volt annak a gyülekezetnek, hogy bár nyelvi váltásban van, mégis megőrizzen valamit abból, ami az ő örökségük. De nem ez volt csupán a szép, hanem, testvéreim, az a szeretet, amivel az ottani presbiterek megnyilvánultak, mindenképp a mi irányunkba ketten voltunk ebből a gyülekezetből ott, és akivel ott voltam, presbiter testvérem, ugyanígy tanúskodhat erről a szeretetről, mert ők 70 évig el voltak zárva ettől a szeretettől, és ők nem tudták, hogy, vagy legalábbis nagyon nehéz volt elfogadni, hogy testvérek élnek, néhány kilométerrel odébb, abból a meghatározottságból, amiből éltek, és ez az isteni szeretet, amely lassan évek alatt oldotta ezt a bezárkózást, egyszerre valósággá és megtapasztalhatóvá vált a mi számunkra. És olyan jó érezni ezt, hogy hiába történik meg egy nyelvváltás, a hitben való közösség és az Isten szeretetének a jelenléte mégis el tud jutni embertől emberig. És bár a történelmet nem fogja megfordítani, mert a történelem az adottság, de a történelmet ebben az isteni szeretetben, vagy a történelmi sérelmeket, a történelmi haragot mindig ebben az isteni szeretetben lehet először meghaladni. Egyedül ez a szeretet, amely lebontja az embernek az előítéleteit, és amely nem befele, vagy éppen kifele ezt a folyamatos sértettséget hordozza magán, hanem azt mondja, hogy ebben a világban is, amiben élünk, Istenben ez az ember és ember közötti szeretet újra és újra felépíthető. Haragudhatunk a történelemre, haragudhatunk az eseményekre, annak igazságtalanságaira, de az Isten szeretete, amely először gyógyít ebben. És a mai alkalommal, testvéreim, ti többet ne vigyetek magatokkal, de ezt, hogy ez a szeretet olyan érthetetlen, és mégis ott van emberek életében. Talán a tiédben is. Ne szégyeld hát azt az egy mondatot elmondani. Sosem tudod, hogy kinek az életében cselekszik az Isten szeretete. Éppen a te egy mondatod által. Ha hiszed és vallod, hogy ez a szeretet mindenek fölött való. Így legyen. Amen. Bár igaz lenne, amit énekeltünk, hogy ez a húsvér templom, amely a mi testünk, a te alkotásod, érted élne, és benned élne örökké való Istenünk. De sokszor azok a kétségek kergetnek keresztül a világon, némelyeket egy életen keresztül, ami Jónást is üzte és hajtotta, amikor mindent akart, csak éppen az Isten akaratát nem teljesíteni az életében. Ment, futott, elkerülni azokat a feladatokat, amellyel te megbíztad. Aztán mégis, mikor megvonta a végső nagy mérleget, nem jutott el az igazságra, csak a haragra jutott el, hogy miért is vagy te ilyen végtelen irgalmú és nagy kegyelmű. Vajon megérthetnénk-e mi a te istenségedet? Sokkal bölcsebb, ha elfogadjuk, amit te értünk, és olykor velünk és általunk teszel ebben a világban. Így köszönjük meg azt a szeretetet, amely megérintette valamikor emberi módon, és mégis a te isteni akaratodból az életünket. Kinek-kinek az életében megköszönjük ezt. Lehet, hogy otthon volt, lehet, hogy ez egy nagymama, egy nagyapának volt a hiteles élete. Lehet, hogy ez édesanyjának vagy édesapának volt az imádsága. Lehet, hogy ez egy igehirdetés volt, lehet, hogy ez egy közösségi élmény volt, lehet, hogy ez valahol az élet mélypontján egy érintettség. De mindannyiunknál ott van valahol, még ha nem is tudjuk megfogalmazni azt a pontot, talán nem is kell, de tudjuk már azt az időt, amikor megéltük ebben a szeretetben az életet. És megtapasztaltuk, hogy micsoda különbség van a te jelenlétedben élni, ugyanabban a világban, mint jelenléted nélkül. Ezt a kimondhatatlan próbáljuk most szavakká formálni, és eléd tenni, hálával. Istenünk, köszönjük, akiknek életében elhoztad ezt, és imádkozunk. Talán itt lévő testvéreink életében is, ezért a pontért, ezért a pillanatért, azért a tudatért, hogy eljussanak a te szerinted való ismeretre. Imádkozunk azokért, akik bizonytalanok, gyengék, nem találják a tájékozódási pontokat. Imádkozunk azokért, akik csalódtak, és ők úgy érzik, hogy jogosan csalódtak ebben a világban, és még haragjuk is jogos, mert olyan sok minden sérelem, fájdalom érte őket, hogy valami igazságtétel járna nekik. Mi tudjuk, hogy majd a végső igazság rendjén kinek-kinek azt adod, ami méltó a te isteni igazságod szerint. De addig tarts meg bennünket, hogy semmi el ne tántoríthasson a tőled való hittől, a benned való élettől. És ne engedd nekünk, hogy eltántorodjunk attól a mércétől, amelyet parancsolatodban nekünk adtál. Imádkozunk elesettekért, gyengékért, azokért a testvérekért, akik éveken, évtizedeken át közénk jártak, de most már testi gyengeségük nem engedi, ott is légy velük, ahol vannak. Hozzátartozókért, és olyanokért is imádkozunk, akikről nem tudjuk. De nem tudjuk, hogy bajban vannak, de tudjuk, hogy szükségük van te rejád. Légy mindannyiunkkal, áld meg, és légy velünk abban, amit csöndben elé teszünk fiadért, a Krisztusért. Amen.